Jó rádozást, péntek van, délután van ez a Fintech világa műsorideje, Szupán Márton a PIK alapítója a stúdióban, és Gál Norbert az MBH Bank Bupa projektvezetője van nálunk újra ismét. Platform stratégia pénzügyekben, ugye Marci, ez így jó?
Jó munkacím, meg egy nagyon jó téma. Norbinak van egy szuper blogbejegyzés, én minden hallgatót buzdítok rá, hogy attól függetlenül, hogy most ezt jól végig fogjuk beszélni, meg elmerülünk a részleteiben, olvassák is el, fogunk majd egy kis jelzést adni erről a fintech.hu-n. Alapvetően így is megfoghatjuk a témát, meg hogy Norbi fogalmaz az összefoglaló, hogy kinyeri a Web3-at, meg egy picit ilyen történelem órát is tartunk, megnézzük, hogy mi volt az a Web1.0, Web2.0, mik ezeknek a hiányosságai, és aztán egyébként meg a Web3.0 hogyan tud erre az egészre választ adni, hogyan tudja kijavítani a strukturális hiányosságokat, ahogy Norbi fogalmazott. És hát ebben már nagyon erőteljesen be fog kapcsolódni a fintech, payment és egyéb ehhez kapcsolódó témák is.
Ez volt a tudományos bevezető, de én egyébként nem akartam rögtön elvicce, azt akartam kérdezni, most bűvészként vagy itt a stúdióban, vagy mint termék?
Nem, igyekszem termékként itt lenni. Bár elég sok bűvészkedést jelent ez a mindennapokban.
Na jó, csak a cikkben nagyon jó ez a hasonlatod. Na, szóval akkor tessék, történelem óra honnan indul?
Igen, hát a történelem óra igazából csak azért fontos, hogy értsük azt, hogy hogyan volt, vagy hogyan történt a digitális tér struktúrájának a kialakítása, és azért ez, ahogy a cikkben is írom, nem egy tudatos folyamat volt, hanem sokkal inkább egy alulról építkező organikus folyamat, és pont ennek köszönhető, hogy ha most ezzel a fejjel terveznénk meg azt, hogy az interneten milyen protokollok lesznek, a digitális térnek milyen alapjai lesznek, akkor valószínűleg sokkal igazságosabb, sokkal jobban skálázható rendszert építettünk volna.
Olyan ez, mint hogyha csak autóznánk, és nem lenne kressz, meg nem lenne felfestés, meg nem lenne tábla, és most, ha most lehetne már ennyi autóhoz, meg ennyi mesterségesét, akkor egész más táblarendszer találnánk, vagy szabályzó rendszer.
Igen, szerintem ez jó hasonlat, akár azt is megnézhetjük hasonlatban, hogyha az utakat építjük Magyarországon, akkor az hogyan épül fel, és hogyha, vagy Budapestnek mondjuk egyébként az úthálózatát, vagy logisztikáját, és hogyha mostani képet tudnánk, ismernénk egy nagyvárosnak az igényeit, akkor valószínűleg nem így építettük fel volna.
Befejeznék a körgyűrűt például.
Mondjuk.
Milyen jó ötlet lenne.
Igen, és ugyanez igaz a digitális térre. A kérdés az, hogy a közben fejlődő technológia az ad-e arra teret nekünk, ugye a cikkben is ezt taglalom, hogy jelenleg visszanyúljunk azokhoz az alapokhoz, amik hiányosak, például a fizetési rendszerekhez, vagy például a decentralizációhoz.
Akkor 1.0, de még egy utolsó naponta hányszor, 72-szer nézünk rá?
Hát igen, ez sok statisztika van, de a lényeg, hogy nagyon
sokat a pénztárcák, mert emlékszem, jó pár éve akkor fordult ez meg, hogy a tárcát megnézzük, megvan-e most már, telefon nézzük meg. Hát mondjuk a kettő az most már egyben.
Múlt héten beszéltünk ugye erről, hogy a Magyarországon már a bankkártyáknak közel 20%-a, tehát közel 2 millió bankkártya igazából a telefonban van. Tehát a telefonunk
már
a
nem kell keresni a tárcát, mert nem is biztos,
hogy egyébként én hoznék két ilyen nagyon izgi dolgot, vagy ilyen meghökkentő dolgot talán, hogy hányszor nézzünk rá a telefonra. Az egyik az az, hogy ez azért egy nagyon durva tény, mert gyakorlatilag, amikor ránézünk a telefonunkra, akkor kiszakadunk a való, ez pszichológiailag borzasztóan rosszat tesz az embereknek.
Megszakít.
Nyilván, amikor így ránézek a telefonomra, kikapcsolt állapotban, vagy kikapcsolt képernyővel, az nem szakít ki a valóságból, de ha fölmegyek egy social media platformra, megnézem az e-maileimet, pörgetek egy pár vicces videót, nem tudom, akkor ez gyakorlatilag kiszakít a valóságból, és átrak egy másikba. És gondolj bele, vagy gondoljatok be, ez 20-25 évvel ezelőtt nem volt ilyen, nem szakadgattunk ki a valóságból, és nem helyeződtünk át egy másikba, ez ilyen koncentrációzavarokhoz vezet, szóval ez nagyon sok
hangulat ingadozása, csak egy példa, amikor több riportot, vagy több műsort veszünk föl, és van szünet, egy-két perc, vagy forgatunk, vagy bármi, és soha nem nézem meg közben az e-mailemet. Hát ki a fenének kell, hogy közben hasba szúrjon valaki, kapjak valamit, és akkor utána úgy üljek be beszélgetni. Tehát amit mondasz, ez teljesen így van.
Én a reggeleimbe próbálom azt belevezetni, hogy az első órában próbálok nem ránézni a telefonra, és amikor ez így jött, sőt, amikor reggel csinálom meg a futóedzésemet, akkor megpróbálom azt, hogy a futás, ami általában egy ilyen 1,5 órás mutatvány, és hogyha végéig kibírom, mert nyilván közben nem nézegetem, bár erről hozom mindjárt a másik nagyon izgalmas számot, akkor ez egy ilyen 1,5-2 óra egész máshogy indul a nap.
Ha csak nem velem telefonál futás közben.
Ha csak, mert volt olyan is, igen, mindent az ügyfelekért. Van egy amerikai statisztika, nem emlékszem pontosan a számra, de bőven bőven két számjegyű, talán 30-valahány százalék az amerikai fiataloknak szex közben ránéz a telefonjára rendszeresen.
Ez beteg.
Mit csinál? Tehát, hogy
hát ha csak nem inspirációt
nyer. Ilyet is hallottam már, de nem hiszem, hogy ez...
És akkor a Vision Pro-ról még nem beszéltünk, mert hogy a telefonodra nézel rá, mi egy olyan élmény, ami most ránézel, egy kicsi dopamint ad az agynak, de azért majd a Vision Pro az nem egy pici dopamint ad az agynak, hanem azért az valószínű feltehetőleg jobban kiszakít a környezetből, ergo addiktívabb is lesz.
Az jutott eszembe a cikked alapján, amiébként nagyon jó, és még azoknak is jó szerintem, akik nincsenek úgy benne, mint ahogy ti benne vagytok ebben az egész digitalizációban, meg fintekben, meg sok minden másban. Szóval, mint hogy egy kicsúszott volna a gyeplő, és te azt kérdezed, hogy visszakapható. Te most csak menjünk rá Norbert, mint termék.
Igen, abszolút így van. Most ennek két aspektusa van. Ugye az egyik aspektusa az az, hogy én egyébként, mint ebben az egész digitális térben lévő egy individuum, kettő termék, az nekem tetszik-e, hogy így volt, így történt, mert ugye azt taglaljuk benne, hogy a web 1.0-ban olvasott tartalom volt, read-only tartalom volt az interneten, nem voltak interakciók.
Tehát írtál egy cikket, az ott volt akkor.
Igen, ennyi volt. Meg a cégednek feltehetted az információit, és akkor ennyi. Utána jött az, amikor megtörténtek az első interakciók, keresések. Na itt volt ez, amikor elkezdődött a platformosodás, ami gyakorlatilag egy centralizációt jelent, és amikor mondjuk, hogy 72-szer nézzünk a telefonunkra, ez nem véletlen van, megvan ennek a fizikai, pszichológiai és biológiai háttere, hogy miért akarsz te egyébként ránézni, pont a dopaminok miatt. Ezeket a dopamin fröccsöket tudatosan megtervezik egyébként a platformok, hiszen az üzleti modell, ahogy írom a cikkemben is, a hirdetésekre épült fel. Na szerintem ez az tényleg az egyik fő bűne ennek az egésznek, hogy most is ott vagyunk, hogy van a kezünkben egy digitális tér, egy ilyen technológiai lehetőség, és még mindig a 80-90% a nagy platformoknak a bevételének a hirdetésekből fakad, ami egyébként olyan szempontból teljesen érthetetlen, hogy rengeteg monetizációs lehetőség lenne a digitális térben, de mivel az alapok amikor összerakták, akkor átmásolták gyakorlatilag a kereskedelmi televíziózásnak az alapját. Onnantól kezdve, ha ez így van, akkor a tartalom a legfontosabb. Ha a tartalom a legfontosabb, akkor a figyelem a legfontosabb, és hogyha a figyelem a legfontosabb, akkor mi meg kereshetjük magunkat, mert hogy minden egyes lépés a platformok tekintetében arra lesz, hogy a mi figyelmünket elkapják. Na, azt tudják monetizálni.
Végigvezeted, aztán menj vissza nyugodtan. Te mint tartalom készítő, te mint termék.
Igen.
Ugye volt az első korszak, második korszak.
Igen, most, és van a harmadik.
Most egy árucik vagy, ugye, tehát ezt egy...
Igen, abszolút. Hát ugye most mondjuk akár nézhetjük ezt az adást is, hogy innentől kezdve ez, hogyha most ki fog kerülni a digitális térbe, akkor valószínű, hogy én meg fogom osztani, Marci meg fogja osztani, Trend FM meg fogja osztani, ezen lesz különféle interakció, valaki hozzá kommentel, megosztja, sötöbö. Ezzel én biztos, hogy nem kapok semmit, maximum a personal brandje az embernek növekszik, vagy hogy ismertebb lesz, de ezen kívül ennyi.
De csináltatok egy képet szívesen a végén, és azért egy közös kép, azért az már megnyomja.
Elkezdődik az interakció ezen a poszton, majd ezen a digitális tartalmon, és a lényeg az, hogy a kreátorok, azok, akik ezt az egészet a saját egyéni, autentikus gondolataiból összerakták, nem lesznek térülve. Fizikailag direktben nem fog visszajönni hozzánk semmi. Míg egyébként a platformok azok nagyon sokat monetizálnak, nagyon sokat kapnak.
Pont ebből így küzdöttek a zenészek, ugye? Megküzdenek a zenészek.
Szóval a zeneipar
szerintem
a legfontosabb, és még most is, mert a Shopify már behozott, vagy van a Spotify már behozott egy újabb modellt, hogy jobb, decentralizáltabb legyen ez az egész, de nem decentralizált a zeneházak, azok vagy kiadók azok, akik a legjobban térülnek ebből, és nem az, aki kitalálja a zenét, vagy a menedzser. Ugye a technológia, a decentralizált technológia erre jelenthet megoldást, hogyha én kiteszek egyébként egy tartalmat, amit mondjuk NFT formájában teszek ki, akkor az a bármi történik utána a jövőben, az automatikusan visszajön a feladóhoz.
Tehát Norbert tokenizálódik.
Norbert tokenizálódik, így. És akkor itt van egy dilemma a végén a cikknek, ugye ennek a felelőssége, ez az a decentralizált centralizáció dilemmája, ezt én neveztem el, nem tudom, hogy kéne hívni, de hogyha mindig az van, hogy decentralizálunk, azaz a Marcinál megjelenik minden jog, és nem másnál lesz, ő bárhova tokenjével be tud menni az összes platformra, az azt is jelenti, hogy innentől kezdve a centrum a Marci. A fizetései, a tulajdon, nem a, pontosan a fizetési rendszerei, a tulajdonai, amint a digitális tartalmai, a digitális identitása akár a Marcinak, a Marci kezében van. Ami jó is. A másik oldalról, hogy felelősség is, hogyha ezt egyszer meghekkelik, vagy egyszer bármi történik, kompromitálják, akkor a Marci gyakorlatilag mindent is veszt. És egyébként all in pontosan, és én még azt mondom, pedig digitálisan natívnak tartom magam, kíváncsiak Marci véleményét, én még nem állnék bele ebbe, mert hogy én benne mozgok ebben a világban, itt a Web3-as világban is, és engem is már leszkemeltek. Tehát, hogy volt olyan, amikor csak így akkor vettem észre, hogy már 18 dollárral leszkemelt valaki, az általam a gondolt egy követett ember a digitális térben, aki kiderült, hogy nem ő volt. És már csak azt tettem észre, hogy 18 dollárt kifizettem valakinek, aki nem az volt, akire én gondoltam. Szerencsém volt 18 dollár.
Olyan olcsóbb, mint a Kamu Netflix előfizetéses sztorikba beleesni, igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kockázat, hogyha az ember tényleg önmagát digitalizálja, és kezdi el termékként felpakolni ide-oda, azt gondolom, hogy a saját termékek, erre egy ilyen áthidaló megoldás lett, és talán egy ilyen köztes megoldás, talán válasz, hogy a termékeinket decentralizálni, és azt mondja, nem én vagyok az, aki decentralizált vagyok, hanem nem tudom, ez a rádióadás az, ami fölmegy egy NFT formában, és akkor ahhoz, hogy valaki ezt meghallgassa, ahhoz utalni kell 10 centet, 20-at, stb. És akkor nem Gál Norbi, Szuper Márton, Értfalvi András, vagy XY az, aki tokenizálódik, hanem konkrétan ez a termék. Szerintem van még egy ilyen lépés ez előtt, amit mondasz, Norbi, amit fejtegetsz a posztodban, hogy a termékekkel belelépni ebbe, és aztán ki tudja, lehet, hogy az lesz a végállomás egyébként, vagy lehet, hogy eljön egy olyan idő, hogy el tudja dönteni a kreátor, hogy jó, oké, akkor most már magát
beletolja,
vagy termékszinten ezt megtartja, igen. Nyilván termékeket is lehet szkemelni, meg el lehet téríteni ezeket a fizetéseket. Itt ugye az nagyon, nagyon ahogy mondtad egyébként, hogy olcsó, azért olcsó, mert szét van szállazva az egész. A Netflixnél azért drága, mert így gyakorlatilag potenciálisan van, nem tudom, 7 milliárd termék, vagy nem tudom éppen hány ember van a Földön. Hogyha a kreatorok termékeket tokenizálnak, akkor meg sok 10 milliárd. Ezért lesznek olcsók a szkemek is, mert egy-egy termékre nem fogsz akár havi 5-10-20-50 dollárokat adni, hanem pici centeket, és abból fog összetevődni. Ezért talán kevésbé is éri meg, viszont az emberek kevésbé lesznek résen, mert kevesebb a vesztenivalójuk. Szóval egy ilyen oda-vissza kérdés ez, de mondom, szerintem egy megoldás lehet erre az, hogy konkrétan a produktum az, ami tokenizálódik, és a fizetésnek az alapját jelenti.
Egyet érdekel, amit, hogy lehet ez. Szerintem amiről nem beszéltünk, és érdekes, ugye a téma is így volt, hiszen most elmentünk a cikk irányába, és abba, hogy ennek a történelmét megértsük. A kérdés az egyébként, hogy egy financiális szektorban lévő szereplő, az hova akar becsatlakozni? Tehát melyik fázisban? Mert ez nem triviális sajnos, mert hogy azért az érettség általában a digitális, globálisan, de nem Magyarországról beszélek, a globális szereplőknél, az ilyen nagyobb szervezeteknél, bankoknál, biztosítóknál, ez nagyon alacsony. És ők, nekik valószínűleg két választás van. Az egyik az, hogy ugranak egy fejlődési szintet, és belépnek a Web3-ba, és ott elkezdenek, vagy ott is, ugye van ez az is. De általában nekik a középsőt kéne megfontolni, és azt mondani, hogy egy iparág klasszikus üzleti modelljét kicserélni, és azt mondani, hogy a platform gondolkodást behozzuk, és őnek lenni a Web2-es platformoknak. Hiszen ugye, hogyha megnézzünk mondjuk egy biztosítót vagy egy bankot, akkor ők gyakorlatilag eladják a régi terméke, vagy régi termékeiket, mivel gondolkodnak, számlákba, kártyákba, hitelekbe, stb. Nem abban gondolkodnak, hogy ők létrehozzanak egy platformot, és érdekelté tegyék mind a két felet, azokat is, akik erre a platformra akarnak kerülni és eladni a portékájukat, és ezzel a platformnak az értékét növelve több felhasználót gyűjteni. És már nem csak banki termékeket rátenni erre, hanem hogyha megnézzük mondjuk nem tudom a mobilunkat, akkor elkezdeni olyan termékeket beengedni a banki applikációkba, a platformra, amik egyébként az én életstílusomat, a mindennapjaimat segítik. Lehet az repjegy vásárlás.
Régen, amikor a postákon már lehetett bugyit, meg cukorkát, meg sok mindent vásárolni a postafiókokban.
A platform lényeg, a legegyszerűbb talán tényleg az Apple-nek, az iPhone-nak a példája. Egyik oldalon a fizikai terméknek nagyon nagy a penetrációja, tehát sok zsebben benne van.
Meg rajongó úton.
Igen.
A Tesla akár.
A másik oldalon csinálsz rá egy digitális piac teret, amit App Store-nak hívsz. Ide beengeded azokat a harmadik fejlesztőket, akik erre fejlesztenek, 30%-os commission fit leszed az Apple, viszont nem kell neki semmit csinálnia, hiszen ezek a szexi applikációk még szexibbé teszik az iPhone-t. Ezt hívjuk network effektnek. Én azt mondom, hogy ha a financiális intézetek megértik a network effekt üzleti logikáját és potenciáját, akkor még be tudnak lépni és platformosodni tudnak, ami szerintem még most nem egy eldöntött téma, hogy a web 2.0-nak a vége, és akkor jön a web 3, ez egy folyamat lesz. Szerintem rengeteg potenciál van még a web 2.0-ban, csak lépjenek bele a nagy szervezetek.
Igen, csak nagy szervezetek közül is egy pár tud, mert azért szóval mindenki már nem...
Egyetért.
Ez egy ilyen piramis cucc.
Egyetértnek.
Hát ez egyértelműen szerintem, hogyha a pénzintézetek vagy a pénzügyi szektor elkezd platformosodni, ilyen tekintetben platformosodni, mert platformnak hívják előszeretettel a pénzintézetek azt is, hogyha a saját termékeik között lehet válogatni egy online felületen, hát ez nem platform. Tehát, hogyha a valódi platformosodás útjára lépnek, annak biztos, hogy lesz egy kiszorító hatása, tehát, hogy ott elfognak pont a network effect miatt. Ha megnézzük, tökéletes példa, amit Normi mondott ebből a tekintetből is, mondjuk az Apple, nincs másik Apple, hát van még egy, aki ott van, és bizonyos földrajzi régiókban erősebb, meg van még egy-kettő, aki próbálkozik, de ennyi. Nem vizionálom azt, hogy 4 darab bank lesz a világon 20 év múlva, de nincs szükség ennyi bankra, az egészen biztos. És még annyit fűznék rá erre az egész gondolatra, amit Norbi elkezdtél, hogy igen, a pénzintézetek ott tartanak, hogy még a web 2.0 korábban sem léptek be igazán. Én azt várom, hogy ki lesz ez a bank, aki azt mondja, hogy okay, én web 3.0 logikával lépek be, és van 30 millió ügyfelem, akkor én nem beengedek TPP szolgáltatókat, hogy a 30 millió ügyfelemnek eladjanak valamit rajtam keresztül. Nem összekötöm a 30 millió useremet, mert valószínűleg a 30 millió userből van egy pár millió, akinek van valami mondani valója a többi irányában. És ez szerintem egy iszonyatosan érdekes világot, meg jelenséget fog tudni kinyitni.
Tehát olyan példák vannak, olyan egyszerű példákat lehetne hozni itt a Magyarországról is, hogy gondoljunk bele egy lakásvásárlás útjába, vagy élményébe, inkább így magyarul fogalmazva. Lakásvásárlásnál van fizikai megtekintés, de van hitel, de hát semmelyik nem ezzel kezdődik igazából, hanem azzal kezdődik, hogy elkezdek böngészni egy digitális platformon. Hogyha ez így van, akkor egyébként bankként, aki egy nagyon fontos szereplő ebben a journeyben, miért nem engedem be azokat a szereplőket az én platformomra, akik odaadják ezt a szolgáltatást, hogy digitálisan lehessen böngészni lakásokat. Mert ha őket beengedem, akkor a felhasználó nálam kezd el böngészni lakásokat, és hogyha ez megvan, akkor utána már nagyon könnyen tudom áthúzni őt egy hitelbe, hiszen ott leszek neki, mint bank.
Mondhatom, hogy teljesen laikusan, majdnem a haltenyésztés meg a szaporítóanyag, de nem. Van 1 millió ügyfelem, ezek külön-külön entitások. És akkor azt mondom, hogy húzok rá egy sejtfalat, és onnantól kezdve ez egy halmaz. És akkor játszatok. Pontosan. Neked mi van, neki mi van?
Pláne a vállalati ügyfélkörnél, tehát számomra teljesen értezetlen, és ilyen nagyon zavarnak az ilyen kihasználatlan
potenciál
helyek, meg, vagy dolgok, meg zicserek a világban. A KKV szektoret, abból élnek a KKV-k, de a GDP-nek a 70%-et, és a foglalkoztatottságnak is kb. 70%-et hozzák, hogy próbálják eladni a portékáikat másik KKV-knak általában. Hogy ezt miért nincs még valaki, aki fölismerte és azt mondta, hogy nekem van 50 ezer, 100 ezer, 200 ezer, 500 ezer vállalati ügyfelem, és akkor okay, akkor összekapcsolom őket, hogy tessék, bizniszeljetek, én adok hozzá platformot, scoringot, mert ismerlek titeket, pontosan tudom, hogy
kihúzná
időben fizeted
a számlát. Alól a sámlét, amit megpróbálnak alulról szervezetten megcsinálni.
Hát de gyakorlatilag az üzleti körök, meg ahogy a Norbi mondta, az ingatlan közvetítő portálok húzták ki a bankok alól, meg a pénzintézetek alól a talajt, hát nem az a normál, mi azt tekintjük normális világrendnek, hogy fölmegyünk az ingatlanos portára, és utána ott akkor a hitelválasztóval kijön. Nem ez a normális út, az a normális út, hogy a bankoknak ezt nem kellett volna kiengedni házon belülről, mert most mit csinálnak? Azt csinálják, hogy third partiknak jutalékot adnak azért, hogy őket érték, és ezért fordítva ül szerintem ez az egész piac, meg egy csomó másik autókereskedés, meg sorolhatnánk ezeket a lovon. Hát a banknál ott van az ügyfél, ő adja a hitelt.
Ott van az információ, az adat.
Ott van minden ott van. Nem kellett volna engedni azt, hogy kiszerveződjön ez az egész hitelközvetítési tevékenység, hanem ez ott tudott volna maradni házon belül.
Érdemes lehet egyik következő adásból Elon Musk szuperapjáról beszélni, hiszen most ő a Twitterből elkezdte építeni azt az egyetlen, a OneUp, tényleg OneUp logikával, azt az egyetlen applikációt, ami mindenre is jó lesz.
Ez a svájci bicska.
Okay.
Norbi, köszönjük szépen, Gál Norbert, MBH Bank BUPA projektvezető, Szupán Márton Pik. Jövő pénteken találkozunk.